egyszer a végén, ha pattog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton, robban a zaj, nincs egyszer a végén, ha pattog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Jó, szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City Keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Ezt a mostani epizódot megpróbáltuk felvenni kedden is, amikor is én sikeresen nem vettem fel az egyik sávot, úgyhogy akkor így éreztük, hogy az univerzum jelei, meg az én szerencsétlenségem miatt péntekre marad. Úgyhogy ez egy ilyen szerencsétlen kezdés volt, de azóta legalább már egy-két kivásárlással okosabbak lettünk, ugyanis a mai adásban szeretnénk picit reagálni arra, hogy mi változott itt a trade deadline után, mert nagyon szépen leosztályoztuk ugye a cseréket, de arról nem beszéltünk, hogy melyik csapat indulhat meg ezeknek köszönhetően felfelé, avagy lefelé, és nyilván olyan gárdákat veszünk ma elő, amelyiknél nagyobb volt a változás. De mindenek előtt nagyon röviden szeretnék reflektálni erre a bizonyos, majdnem kútba fulladt Gary Payton cserére. Most talán egy fél percben megpróbálom összefoglalni, hogy itt az az érdekes szerintem, hogy a Mote Junas csere óta, hát szerintem nem nagyon láttunk ilyet, hogy valaki ugye megbukik az orvosián, és akkor utána bajban van az egész csere, és természetesen az utolsó pillanatokban köttetett meg mindez. Úgyhogy már nem nagyon volt idő ezt a cserét, hát úgymond átkombinálni, hanem egy megoldás maradt, hogy a Golden State Warriors vagy lenyeli a békát, és akkor Gary Paytont megkapja, vagy pedig teljesen kihagyják az egészből a Portlandet, és akkor az öt második köröst kapja meg a Warriors. De miért érdekes ez az egész sztori? Hát szerintem elsősorban azért, mert hogy ugye kiderült, hogy Gary Paytont elvileg egy sérülés ellenére ilyen, hát ha jól emlékszem, akkor fájdalomcsillapító injekcióval kezelték, és úgy játszatta a Portland. Na most, ugye ez azt feltételezi, hogy a Portlandnél nem vettek valamit észre, amit a Golden State Warriors vizsgálatán viszont észrevettek, ugye ez egy hátsérülés egyébként, és Gary Payton nagy valószínűséggel még ki kell, hogy üljön egy-két-három hónapot. És a legfurcsább az egészben, hogy ezt miért tudjuk? Mert ugye itt a Portland hibázott valószínűleg, a Golden State Warriors pedig hát bedobta a busz alá. A Portland trade-bazers, nem tudok jobbat mondani, tehát amikor a Mota Junas féle sztori volt, akkor is csak 2-3 héttel később derültek ki a részletek, itt pedig már azelőtt, hogy a Golden State-nek el kellett döntenie azt, hogy na akkor most átveszi a Gary Paytont vagy nem, így kiszivárgott minden. Szóval ez nekem extra érdekes volt, és nem csodálkoznék rajta, hogy annak ellenére, hogy a Portland hibázott, és nem vette észre ezt a sérülést, vagy esetleg más szakvéleményen voltak, annak ellenére ez a két csapat a közeljövőben nem cserélne egymással, mert ilyen azért ritkán van, hogy így tényleg bedobják a busz alá a másik csapatot. Na most az is természetesen ritka, hogy ennyire félre diagnosztizálnak valakit, vagyis volt erre példa az elmúlt 10-20 évben, nem is egy, a Washingtonnál azt hiszem több játékos is járt így, de azért nyilván ez is egy picit botrányos, hogy úgy játszották szerencsétlen Gary Paytont, hogy injekciózgatták egy sérüléssel, ami azt hiszem, hogy ráadásul egy szakadás.
Igen, és borzasztó nehéz helyzetbe is hozták a Warriors-t ezzel, és végül úgy voltak vele, és valószínűleg ebbe az is belejátszott, hogy nagyon-nagyon szeretik Paytont, és már segíthet nekik ugye egy bajnoki címet nyerni. Ha nem róla lett volna szó, szerintem visszadobják ezt a francba.
Bőven benne van. Na most azért itt mind a két oldal furcsán viselkedett, ezt hozzáteszem, és mind a két oldalnak meg lesz a sara, de mondom, én szerintem ez a két csapat most egy jó ideig nem fog egymással tárgyalni potenciális cserék tekintetében. Kíváncsi vagyok arra, hogy Payton erről majd megnyilatkozik-e, mert ugye az megint még érdekesebbé teszi a szitút, hogy már lehetett tudni, hogy Payton nem érzi jól magát Portlandben. Lehet, hogy ő tudta, vagy sejtette, hogy a sérülése komolyabb. Lehet, hogy ezért nem érezte jól, mert visszaerőltették a pályára. Nem tudom, de mondjuk ez az a részlet, ami szerintem még kiderülhet. Na mindegy, egy pici bulvárral indítottunk, akkor mondjuk így, viszont beszélgessünk akkor arról, hogy néz majd ki szerinted, Zoli, ez a Los Angeles Lakers. Mert őnáluk mondhatjuk azt, hogy kettő ilyen fő asset, két first közül az egyiket beáldozva összességében komoly erősítés ment végbe, viszont nem állnak túl jól. Tehát azért az, hogy le vagy maradva három meccsel a play-in vonal alatt, most leellenőrzöm, hát ez a három meccs ez csak kettő, tehát nem olyan vészes, de ha mondjuk azt nézzük, hogy a playoff helyek, akkor viszont ugye 3,5. Ezen a nyugaton egyáltalán nem biztos, hogy egy ilyen erősítés elég lesz arra, hogy oda beérj. Ez a kérdésem, Zoli, hogy szerinted a Lakers mekkorát tud előre haladni Vanderbilt-tel, Beasley-vel, Hachimurával és D'Angelo Russell-lel?
Hát innentől, hogyha tényleg a play-inről beszélünk, akkor még nem tudjuk nyilván pontosan, hogy milyen mérleget kellene hozni, mert ezt lehetetlen kiszámítani jelen pillanatban, ugye? Volt is egy vicces poszt erről a csoportból, hogy szerintem 15-8, vagy valami ilyesmi, tehát az volt a lényeg a posztnak, hogy 15-8-at kell innen menni a Lakersnek, hogy bejusson. Hát ezt hogy számoltad ki, barátom? Tehát most nem a posztoló csoporttagnak szó lesz, hanem úgy inkább aki létrehozta ezt a fotót. Nem tudjuk most még, lehet, hogy 50%-kal is adott esetben bejutott a Lakers. Matematikailag ugye az se lehetetlen, hogyha minden egyes play-in csapat ugye innentől sorozatba bukja el a mérkőzései nagy részét, és nem is kell ugye mind a négynek, vagy mind a háromnak rossznak lennie, hanem elég mondjuk, ha kettő csapat totálisan, majdnem mondtam, hogy meg innen, és a Lakers bejuthat. Tehát nyilván nem lehet még leírni őket, tehát ilyen valószínűségi számot lehetne mondani. Például, hogyha megnézed az elmúlt 10 meccsüket, ugye 4-6 állnak, azt nyilvánvalóan kijelentetjük, hogyha a szimplán ilyen 50% körüli csapat lesznek innentől, az nem lesz elég.
Igen.
Az, hogy 60% kell-e, vagy 65, vagy 68%, azt még nem tudjuk, de jelentősen javulniuk kell. És nyilván itt a schedule rohadtul fontos, tehát ha megnézzük, hogy nekik milyen schedule van hátra, akkor itt mondom is nektek mindjárt. Warriors ellen jön most egy hatalmas rangadó, ugye majd az All-Star szünet után, utána mennek Dallasba, mennek Memphisbe, és mennek Oklahoma Citybe. Brutális. 4 közvetlen rivális, de legalább 3 közvetlen rivális ellen utána. Minnesota ellen hazai pályán megint egy közvetlen rivális. Golden State ellen hazai pályán megint egy közvetlen rivális. Memphis ellen hazai pályán. Toronto ellen. New York ellen. Utána mész a Pelicanshoz. És az első olyan igazán olyan meccs, mire azt mondta, hogy ez kötelező megnyerniük, az március 16-án Houstonban. És azelőtt lesz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 potenciálisan borzasztóan nehéz meccs, és itt nem elég az se, ha 4-6-ot mész. Tehát ebből a 10-ből minimum 6-4-et kellene menni. Úgyhogy így most megnézve a schedule-t, én azt mondom, hogy a következő 10 meccsükön el fog dőlni a Lakers sorsa egyértelműen.
Nagyon jó, hogy ezt mondtad, mert pont akartam mondani, hogy ugye a tankatonon néztem a sorsolás erősségét, és ott az egyik legkönnyebb sorsolás van hátra a Lakersnek, de én is utána néztem, és gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy ezen a következő 10 meccsen áll vagy bukik a dolog, hogyha itt jól állnak, akkor a következő hátralevő meccseken már reális 50% fölötti eredményt hozni. Ugye nekem azért tetszik a Lakersnek a ilyen félig belemegyek, nem all-int mondok megerősítése, mert legalább olyan játékosokat szereztek, ugye D'Angelo Russell az jó kérdés, de lehet, hogy őt olcsóbban, jóval olcsóbban a mostaninál meg lehet tartani. De ami még érdekesebb, hogy Vanderbilt és Beasley, ők jól illenek azért. Hát Hachimurára sem mondanám, hogy jól illik, de erre a kettőre mindenképpen azt mondanám, hogy jól illik ugye LeBron James köré, és nyilván az, hogy Vanderbilt és James és Davis egyszerre a pályán van, az a spacingben hát vet fel némi problémát, de a védekezés az szerintem így szuper lehet, és nyilván egy Beasley szintű shooter azért nagyon-nagyon sokat számít James mellé, és ők viszont jövőre is simán itt lehetnek, tehát úgymond megvan a team control, vagyis hogy ők azok, akik megtarthatják ezeket a játékosokat, hogyha így nézem, akkor nem csak erre az évre cseréltek, és ha esetleg ebben az évben nem sikerülne csak mondjuk becsúszni a play-inbe és ott rögtön kiesni, akkor sincs olyan vész, mert a jövő évet nem kezded rosszul, és ugye, ha a D'Angelo Russell-t lejárónak tekinted, akkor az sem lehet, hogy ilyen-olyan ügyeskedésekkel egy jó játékost is tudsz igazolni. Tehát azért megmaradt valamennyire szerintem a rugalmasságuk is, és nem is vagyok benne biztos, hogy ez a csere, ez csak erre az évre szól, vagy ezek a cserék, hanem lehet, hogy inkább azt mondom, hogy a LeBron éra végére, és akkor majd meglátjuk, hogy az meddig tart, mert ugye ezt ki tudja LeBronnál. Na de akkor beszéljünk egy picit, még maradva nyugaton, a talán leginkább megerősödött, vagy hát mindenképpen legnagyobb sztárral erősödött együttesről, ez pedig a Dallas Mavericks, bocs, szóval ez pedig a Phoenix Suns. Na ez egy nagyon érdekes kérdés. Én azzal a felvetéssel dobnám át a szót, Zoli, hogy igen, azért a Kevin Durant és Devon Booker, Chris Paul és DeAndre Ayton 4-es az támadásban, playoffban, ahol lelassul a játék, és gyakorlatilag olyan szituációkból kell pontot szerezni, ami nem lerohanás, és mondjuk sokkal jobban oda fognak figyelni cut-okra, stb. A csapatok, tehát ahol az ilyen ellenállhatatlan támadóknak nagyobb szerepe jut, tehát azt mondanám, hogy ez jól hangzik. Az már más kérdés, írta valaki azt hiszem a Suns csoportba, hogy hát Durant mekkora fit Booker mellé, hát persze Durant mindenki mellé jó fit, de speciál Booker mellé, ha nem is rossz fit, de hát nem mondanám különösebben jónak, hiszen Booker kis túlzással a kis Durant, ugyanonnan szeretnek dobni, ugyanazt szeretik csinálni, tehát azért azt nem látom meg, ha belegondolunk Chris Paul off the ball játékába, hogy a csapatok teljesen már az előző playoffba is lesegítetek róla, mert egyszerűen nem dobja el azt a triplát egyből, amit megkapja üresen. Ha mindezt egyben nézed, akkor összességében nem olyan fantasztikus fitek egymás mellé, és hát védekezésben ez a csapat nem lesz jobb, mint eddig, azt azért szerintem leszögezhetjük a két fiatal, jól védekező wing elvesztésével.
Mielőtt a Suns-ra kezdünk beszélni, csak egy szerintem vicces, és tényleg azért a Lakers szurkolók értékelni fogják, hogy szerintem ezt erről még beszélünk egy kicsit. Amikor először felvettük az adást, és ugye nem sikerült felvenni, ugye Portland elleni vereségről is beszéltünk, ahol már ott volt a keretben ugye Vanderbilt és Beasley, a két igazán nagy erősítés, és Ham kiadta őket a kezdőből, és agyon nyert az első negyedet a Portland, és akkor még a depth chart is, tehát ugye én az ESPN-en szoktam nézni, de más oldalakon is elérhető, hát ez a mélység, hogy hogyan néz ki a rotáció gyakorlatilag, ott is Beasley és Vanderbilt ugye a második egységbe volt írva a second unitba, és már akkor mondtuk, hogy hát hogy lehet ilyen marha Ham, hogy adott egy előny, egy negyednyi előnyt gyakorlatilag a Portlandnek, és Trollbán Junior, aki nem rossz egyébként, de nyilván nem egy olyan hatalmas játékos, illetve Hachimurával kezdett, és a védekezés nyilván Rómá dobta az első negyedbe a Blazers, és most már ugye a New Orleans ellen viszont egy egészen elképesztő meccset tolt a Lakers, és ha most megnézzük majd ezt a five man unitot, ami az új kezdőjük is lesz, és egyértelműen ennek kell lenni az új kezdőnek, ugye James-el, természetesen Anthony Davis-el centerben, és ugye Malik Beasley, Russell és Vanderbilt. Rommá verték a Pelicans-t, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi leszek arra, hogy hogyan tudják ezt folytatni, és amiről beszéltünk még szintén az elveszett adás alatt, hogy Mo Bamba hogy tud majd játszani ebben a second unitban, és ő is bizony 16 percet játszott, és Schröder ment vissza az igazi szerepébe, és Hachimura is ugye ezzel elrövidült, nem is biztos, hogy rotációban leszek szerepbe, úgyhogy hirtelen nagyon-nagyon jól néz ki ez a Lakers, csak ahogy mondtuk, ez a következő 10 meccs lesz a kulcs.
Mert igen, és jó, jó, hogy visszarángattál egy kicsit, mert Mo Bambára még annyit szeretnék reagálni, hogy azért ezt ne felejtsük el, hogy Mo Bamba elvileg ugye egy jól triplázó, jól gyűrűt védő center, gyakorlatilag meg kiszorult a Magic rotációjából, és megnéztem, egészen tragikus számokat produkáltak mind védekezésbe, úgy általában, mind külön gyűrűvédésbe, amikor ő volt a centerük. Szóval azért Mo Bamba Bambától túl sokat, kedves Lakers drukkerek, ne várjatok, minden ajándék, inkább így fogalmaznék.
Igen, ő egy wildcard abszolút. Nagyon érdekes lesz tényleg, hogy mit tud csinálni a következő 10 meccsen az a Lakers, úgyhogy feszülten figyeljük, de tényleg feszülten, mert ha nagyon jók és nagyon dominánsak, azért ez a kezdő, ez az öt, és ez nagyon durva.
Igen.
Ez még egyszer tényleg Anthony Davis, Vanderbilt, LeBron, Russell, mint off-ball shooter, és Malik Beasley az egyik legjobb floor spacer a ligában. Nagyon-nagyon jó elegye a támadásnak és a védekezésnek. Ezzel a LeBronnal, és nyilván azzal a Davis-szel, akit láttunk a Pelicans ellen, aki rommá dominálta a mérkőzést a pálya mindkét oldalán 30 perc alatt, ha ő ez a játékos, akkor teljesen más csapat a Lakers. Még akkor is, hogyha LeBron már esetleg nem az, aki volt, amire azért nyilván van esély. Még akkor is, hogyha támadó játékban elképesztő jelen pillanatban.
És beérne esetleg a Lakers a hatodik helyre, tehát akkor most nem azt mondom, hogy bajnok esélyesnek kell őket kikiáltani, de akkor még némi veszélyt is jelenthetnének.
Én a Dark Horse státuszt odaadom nekik, ha bejutnak. Tehát szerintem valószínűbb az, hogy ők nem jutnak be, mint az, hogy bejutnak, de nem gondolunk rájuk úgy, mint Dark Horse. Nyilván egyébként az ellentmondás is, mert ha bejutnak, akkor azért jutnak be, mert már Dark Horse szinten játszanak a következő 20 plusz meccsen.
Térjünk vissza a Suns-ra. Mit gondolsz erről az összecsiszolandóságról, amiről beszéltem? Még azt meg sem említettem, hogy milyen hihetetlenül lassú lesz ez a csapat. Abba gondoljunk bele, hogy itt aztán már senki nem maradt, akivel lehet futni. Tehát gyakorlatilag ennél félpályásabb csapat úton a 95-ös pace felé. Nem hiszem, hogy lesz a ligában innentől.
A Suns innentől tényleg egy, gondoljunk úgy rájuk, mint egy dolgozatra, vagy egy nem is dolgozat, inkább mint egy kísérlet. A kísérlet sokkal jobb szó. Csapat így még nem volt összerakva, szerintem soha, de legalábbis a modern érában biztosan nem, ahol ugye ennyi elképesztő midrange shooter lett volna egyszerre, és ahol kimondva, mert nem kimondva kimondatlan, hanem kimondva, ez lesz a cél, hogy lelassítsák a játékot a play-offban, és egyszerűen senki nem lesz az ő elképzeléseik szerint potensebb félpályás támadásoknál, mint ők. És védekezésben pedig egy esetlegesen kipihent KD-vel, aki ugye nem olyan régóta játszik ebben a védekező kapocs, ugye ez a defensive anchor szerepben, elképzelhető, hogy ezzel a recepttel nyilván, hogyha CP free is egészséges, akkor fel tudnak érni a csúcsra, és nem lehetetlen a dolog, mivel, hogy nyilván KD, ahogy játszik idén, és ahogy játszott idén, amikor egészséges volt, az egy olyan szintű játékos, hogy nem foglalkozunk azzal, hogy mi lesz 24-ben, 25-ben, hanem azzal, hogy tud-e az lenni idén a szezon második felében és a play-offban, aki előtte volt. Nyilván ő is nagyon nagy kockázat, sérülékenység szempontjából, de itt nem csak CP Free-t és őt kell említeni egyébként, hanem még azt a Devin Booker-t is, aki fiatal. Ő is abszolút sérülékeny. És nyilván a Suns az egy hihetetlen magas plafonnal rendelkező csapat, viszont a padlójukat azt erősen meghatároz, hogy egészségesek tudnak-e maradni. Tehát azt mondanám, hogy tényleg egy ilyen vagy megcsinálják, és ha egészségesek maradnak, akkor szerintem a legnagyobb esélyesek, nyugaton mindenképp. Ha pedig nyilván jön az a sérülés, ami senkit nem lepne meg, azt nem hiszem, hogy át tudják hidalni, és még az is meglepne, hogyha CP Free-t nyilván a jelenlegi Big Free-ből a legkevésbé fontos játékos esetleges elvesztését, vagy nem 100%-os fittségi szintjét is át tudnák hidalni, engem az is meglepne. Mert nincs más. Tehát az, ami ugye KD-nek és Bookernek kell, hogy olyan helyekről úgy tudják elereszteni a dobásaikat, és működjön ugye Sanznak ez egyébként teljes mértékben nem modern kosárlabdára hajazó taktikája, ahhoz igenis kell egy CP Free. És nem kell az, hogy ő 15 dobást vállaljon egy meccsen, de az kell, hogy valamennyire fit legyen, és a jelenlegi nyilvánvalóan leromlott fizikai képességeihez, hogy maximumhoz képest legalább egy 90%-os legyen.
Igen, illetve tehát ha itt mindenki megvan, akkor a Suns az darabra úgymond megvan. Főleg, hogyha megnézem azt, hogy Josh Okogie-nak volt legalább egy jobb időszaka.
Igen, meg ugye Damian Lee-vel. Mert ez nagyon fontos, hogy van az egy nagyon jó Damian Lee.
Oké, csak Damian Lee szerintem tök jó a padról 20 percre, tehát ő nem fog 40 percezni a rájátszásban. Azért azt védekezésben nem élik túl. Okogie-t meg ugye túlélik, és azért itt van shooting most a pályán. Azzal nincs nagy gond. Illetve ugye ott van még Torrey Craig, és ott van még TJ Warren. Tehát, hogy azért ők így nagyjából megvannak, nyilván campaign tud jönni csereirányítónak, és hát a cserecenter azt szerintem teljesen egyértelműen Jock Landale, aki baromi jól játszik idén, tehát fantasztikus szezonja van, és annak most nagyon örül a Suns, hogy ők ott vannak. Azt akarom mondani, hogy ez egy normális 8 fős playoff rotációra elég, azért az nyilván elképesztően sokat számít majd, hogy ki lesz az 5. és 6. ember, aki ha más nem legalább az üres triplákat be tudja dobálni, és védekezésben tud segíteni. Hát erre reális esélye igazából TJ Warrennek lenne, mert nem hiszem, hogy Craig vagy Okogie olyan lesz a playoffban, hogy így nem lehet őket ott hagyni. Ezt valahogy nem látom, Bazley-t meg hagyjuk is. Szóval összességében TJ Warrenbe kéne legjobban bízni, de hát lehet-e, mert említetted itt a sérüléseket. Hát TJ Warren is pont annyira sérülésveszélyes, úgymond, mint amennyire Durant és Chris Paul egyértelműen, de hát most ugye például Booker is összeszedett egyet, szóval azért, hogy is mondjam, csak egy ilyen penge élen táncol ez a csapat. Penge élen táncol, és láttunk azért egy ilyen gárdát az elmúlt években, Zoli, tehát mondtad, hogy ehhez hasonló felépítésű, jól értem, hogy mire gondoltál, de a Brooklyn az bizony egy hasonló csapat volt, akárhonnan nézem.
Igen, mondjuk nem három ilyen játékossal, de kettő nyilván ott is megvolt. Bár Kári azért ugye hatékonyabb gyűrű támadó szerintem, mint Booker. És
igen, ez tök egyértelmű amúgy, hogy Kárit lehet megfeleltetni Bookernek, és Hardent lehet Chris Paulnak, szóval
ez... Valamilyen szinten igen. Persze, vannak átfedések legalábbis. Nyilván egy meccs, és nem szabad ebből kiindulnunk, de ugye a Clippers ellen Terence Ross már egyből 25 percet játszott,
ja, igen.
És ugye TJ Warren, és egyébként az általad említett, és ugye a védő oldalon picit hát megkérdőjelezett, Damian Lee is nagyon-nagyon keveset 10 perc alatt játszottak, úgyhogy nyilván még van ideje a Sansnak megnézni, hogy ki mennyit tud játszani, és például, hogy Ross milyen szerepben lehet, mert ugye hát Terence Ross sem feltétlenül az a megváltó.
Terence Ross,
most rájuk.
Terence Ross egy tragikus védő, de tényleg ő nagyon rossz védő. Tehát az egyik olyan játékos, aki az atletikus képességével szinte egy annak a reciproka a védekező képessége, ugye évekig ilyen volt Wiggins, és még jelenleg is ilyen Levin, de ő tragikus védő. Én nekem az a meggyőződésem, hogy ő a playoffba szép lassan kikopik majd a rotációból konkrétan.
Igen, viszont ha ő kikopik, akkor tényleg kit fogsz játszatni egy 8-as rotációban? Csak TJ Warrent, és csak...
Landale-t, Warrent,
Landale szerintem nem. Egyébként ezért is örülök, hogy felvettük megint az adást, mert Landale-t én is dicsértem az előző adásban, de aztán megnéztem, hogy mostában milyen szerepben és hogyan játszik, és az a baj, hogy nulla floor spacing. Tehát nem nagyon tudja most bedobni a triplát, sem nem, egyszerűen nincs jó keze, tehát nem lehet azt mondani, hogy mostanában jó keze van, és hát rohadt lassú. Úgyhogy ő is szerintem a play-offban egy teljes mértékben játszhatatlan játékos lesz. Én most azt mondanám.
Ha ez így van, akkor nem tudom, hogy ki lesz a csere magasod, mert hogyha Darius Bazley, vagy Biombo.
Biombo inkább.
Hát, jó. Na, azért akkor most a Suns problémáit is, kedves hallgatók, szerintem átérzitek minden további nélkül. Beszéljünk egy picit a Clippersről is viszont, mert hát náluk is átalakulás volt, és az nagyon érdekes, hogy ők próbálkoztak azzal, amit mi is mondtunk, Zoli, te is, meg én is évek óta, valamilyen irányított szerezzetek már, Reggie Jackson megpróbálták hanvaiból feltámasztani, ez egy-két évre sikerült is, aztán John Wall is, vele is kísérleteztek, és most pedig azt mondták a trade deadline-nál, hogy fuck that shit, már bocsánat, és konkrétan mind a két irányítójukat elboltolták, de facto irányító nem is érkezett vissza, ugye innentől Eric Gordont és Bones Highlandet tekinthetjük kvázi irányítóknak, illetve valószínűleg még Amir Kafi és Terence Mann fog vállalni. Hát az egyes poszton szerepet inkább így mondom, mert ők úgy vannak vele, hogy na jó, hogyha ez nem működik, és nem tudunk szerezni egy Fred VanVleet szintű irányítót, vagy egy Mike Conleyt nem tudtunk most megszerezni, akkor viszont ne is szórakozzunk azzal, hogy John Wall 49%-os TS-sel középtávolikat dobál, hanem akkor inkább George-nak a kezébe fogják adni a labdát, meg nyilván Kawhinak is, de azért a kettőjük közül a szervezni képes ember, az Paul George. Szerintem ő nagyon alulértékelt playmaker, tehát én azt gondolom, hogyha az ő kezébe adsz egy meccset, akkor ő 7-8 asszisztot fog hozni, és akár átlagolna is ennyit, hogyha folyamatosan ilyen szerepben lenne. Nagyon nem szoktuk megénekelni azt, hogy ő ebben bizony kifejezetten jó. És valahol én megértem a Clippers, nem tudom, hogy vagy vele, Zoli, de annál tényleg jobb George kezébe adni a labdát, meg Gordon meg Highland kezébe adni a labdát, mint amit John Wall csinált. És mint amit ez a sérülésektől megint inkább visszaeső Reggie Jackson. Szóval, hogy tulajdonképpen megértem a Clippers-t, ha bár természetesen ugyanaz a playmaking probléma továbbra is fenn fog állni.
A Clippers is egy olyan hihetetlenül érdekes csapat abban a szempontból, hogy van két ilyen játékosa, mint ugye Paul George és Kawhi Leonard, akik állandónak kellene, hogy legyenek a modern NBA-be, de mégis velük kapcsolatban is annyi kérdőjel van, és mégis el kell mondanunk újra és újra, hogy mennyire rohadtul veszélyesek is. És egyébként ez nyugatot szépen leírja, hogy most nincs egy olyan kiegyensúlyozott csapat, mint ami keleten van kettő, talán három is keleten egyébként, ugye, hogyha a Sixers is oda veszük a Celtics és a Bucks mellé. Itt nem tudsz ilyet mondani. És egyébként így visszagondolva a csere határidőre, ezért is tudsz nagyon sok mindent igazolni, amit csináltak a csapatok, mert nincs most olyan csapat, és elnézést, de tudjátok, hogy imádom Jokicsot meg a Denvert, de őt még egyszer nem tudjuk idevenni, mert bár ha megnézik plusz-minusz alapján, és ugye várható kezdő netratingi alapján, nyilván kimagaslik a Denvernek az ötöse a ligából, de tudjuk, hogy a playoff más játék, és amíg ők nem mutatják meg azt, hogy ők igenis végig tudnak menni egy nyugaton, addig egyszerűen nem soroljuk őket se ebbe a kategóriába, nem sorolhatjuk egyszerűen őket ebbe a kategóriába, és pont ezért teljes mértékben igazoltnak látom azt is, amit Clippers csinált. Egy nyilván, amit a Lakers zseniális húzásokat tolt, és az a szomorú, hogy azt kell mondanom, hogy valamilyen szinten, ha ennek a logika mentén megyek, akkor meg tudom érteni azt is, amit a Mavericks csinált. Majd erről beszélünk egy kicsit, de még előtte a Clippers, igen, tehát, hogy nagyon jó, amit mondta Gábor, hogy ha nem tudnak megszerezni egy olyan irányítót, mint VanVleet, akkor az egész. És akkor idehozzuk, vagy visszahozzuk azt az Eric Gordont, akit már évek óta várunk, hogy valahova elmenjen, és nem biztos, hogy nem fog bejönni, tehát az tök egyértelmű, hogy, és ezt szintén mondtad, amit John Wall csinált, az katasztrófa, az net negatív, és egyértelműen látszott az, hogy ez nem. Reggie Jacksonnál egyértelműen látszott az, hogy ő már legalábbis azokat a terheket, amiket ugye cipelt a play-offban az elmúlt években, és az alapszakaszban is, nem bírja el. Egyszerűen megöregedett, a inkonzisztensebb lett, és egyébként már előtte sem volt annyira. Tehát volt ilyen két meseszerű éve, ugye erről mindig beszélünk, vagy beszélek én a play-offban, amikor hirtelen Steph körévé változott kis túlzással, vagy legalábbis egy gyengébb verziójával Stephnek, de az sem volt biztos, hogy tartható lesz, tehát idén üres dobásokból sem dob úgy, mint előtte.
Igen.
És teljesen értető, hogy elengedték ezt valamilyen szinten, és odahozták azt a Gordont, aki nyilván korban abszolút beleillik ebbe a Win Now csapatba, és még produktív az elmúlt két év alapján, és sokkal inkább produktívabb, mint az a John Wall, akiről nyilván most ez nem spanyol viasz történet, hogy mi megmondtuk róla már gyakorlatilag a sérülése után, emlékszem, amikor aláírta, és még nem is kezdett el ketyegni ez az 5 éves, azt hiszem, Supermax,
igen,
mikor elszakított az Achilles-ét, megmondtuk, hogy ez innentől ez a game over, mert ő soha nem volt az a játékos, mert a sérülése előtt sem, aki hozott védekezést úgy igazán konzisztensen, bár ugye a pályafutása elején nagyon jó védőnek tartották,
hát,
és ő úgy jött a ligába, hogy ő a következő Chris Paul, de aztán kiderült, hogy se a védekezés se nem olyan, sem pedig ugye a játék szervezése, ő voltak 10 asszisztos meccsé, meg talán 8-9 asszisztos szezonja is, de mégse kaptad meg azt a védekezés és playmaking kombót, hanem ő valahol mindig ez az impactre nem túl jó, de szép számokat hozó játékos volt. És nyilván az, hogy soha nem tanult meg triplázni, és a pályafutáson második felére borzasztóan leromlott a védekezés, a sérülés után pedig gyakorlatilag nem létezővé vált, az nyilván azt jelenti, hogy váltani kellett, és ahhoz képest nem húztak rossz dolgokat szerintem.
Igen. Clippers zárónak még már említettem a trade deadline adásunknál is, de továbbra sem teljesen értem a Mason Plumlee dolgot, mert hogy a rájátszásban te el tudod képzelni, folyamatosan lesz van egy center, mert én nem. Tehát, hogy itt az lesz a vicces, hogy majd Zubac játszik egy 15-20 percet a rájátszásban, Mason Plumlee szerintem nullát, és végül is a rengeteg winggel fognak operálni. Most már ez szó szerint így van, hiszen most már irányítójuk sincs, tehát gyakorlatilag csak wingből áll a csapat, és Eric Gordon is a magasság ellenére bőven wingnek mondható, Norman Powell, Detto ugyanez, ugye mind a ketten ilyen 2 méter alatti játékosok Monster Wingspan-nel, tehát tényleg hatalmas kezekkel, és gyakorlatilag winget játszanak már jó ideje. Úgyhogy nyugodtan mondhatjuk, hogy Mason Plumlee azért jött ide, hogy egy picit itt a alapszakasz végéig legyen egy cserecenterük, ami szintén vicces. Na de beszéljünk akkor a Dallasról, mert gyakorlatilag ők a negyedik csapat, akiket így elő kell venni, hatalmas átalakulás, és ahogy a Sunsnál ott is esett kivédekezés, csak ez valahol még rosszabb, mert itt azért mondjuk el gyorsan, hogy a védekezés kiesése az utána meg lesz súlyosbítva azzal, hogy Irving 40 percig pályán van. Tehát, hogy nem úgy működnek ezek a dolgok, hogy oké, egy jó védőt elvesztettünk, de hát azért valahogy fel tudunk állni, meg valahogy tudjuk pótolni, hanem még súlyosbítja a dolgot, hogy Dinwiddie egy kategóriával, hanem kettővel jobb védő Irvingnél. Szóval ez a nehéz, és én azon gondolkoztam, hogy ez a Dallas tulajdonképpen, ha akar valamit majd, akkor ki kell építeniük egy olyan playoff rotációt, ahol hát Maxi Kleber a center, és ahol Josh Green és Reggie Bullock is játszik. Mert szerintem csak így lesznek képesek védekezni Doncic és Irving mellett, és nyilván itt is a szemben egy olyan csapat, ahol van egy dominánsabb magas, akkor oda ez nagyon kevés lesz. Tehát még azt valakinek fognia kéne, arra meg egyáltalán nincs is ember a Dallasnak.
A dolog nem néz ki jól, és nyilván itt már van egy kis előnyünk, vagy hát aki nézte Mavericks meccseket, annak inkább ez hátrány, mint például én, hogy látjuk azt, hogy hogyan üzemel jelen pillanatban ez a védekezés, és a válasz erre az, hogy sehogy. Tehát a Mavericksnél tényleg nincs semmi értelme arról beszélni jelen pillanatban, hogy Dark Horse Contender lehet a csapat, mivel jelenleg fennáll annak is a veszélye, hogy nem jutnak be mondjuk a play-inbe. Nyilván azért ez nagyon nagy meglepetés lenne, amíg Luka egészséges, tehát ilyen 50% környékén azért elvánszorognának szerintem a hátralévő meccsükön. Az a probléma ugye, hogy nem tudjuk most még azt, hogy mi a franc lett azzal a periméter védekezéssel, amit tavaly játszottak, és amit idén is a szezon egy nagyon rövid részébe, de tényleg nagyon rövid részébe. A mostani szakasz előtt, amikor úgy néz ki, hogy széthullott minden darabjaira, az teljesen egyértelmű, hogy nyilván, és abban szemben egyet fogunk érteni, ugye Brunson távozott a tavalyi magból, most már ugye Dodó is, de Dodóval sem volt megközelítőleg olyan jó a védekezés, mint tavaly Brunsonnal. Nyilvánvalóan nem gondoljuk azt, hogy Brunson egy extra védő,
igen.
Tehát itt belső problémák vannak, itt vagy coaching probléma van ugye Kid részéről, vagy csapatkémia probléma van, vagy valami egyéb dolog.
Hát meg de, tudod, ezek az ilyen apróságok, hogy Bullock megöregedik, vagy hát azért úton van e felé, most természetesen szigorúan kosárlabda szempontból mondom, az, hogy Maxi Kleber sérült már mióta, azért ezek számítanak, tehát a tavalyi igen, védekezésben persze. Sok olyan jó védő volt, aki élete szezonját hozta ilyen szempontból.
Maxi nyilván nagyon fontos, és ő valószínűleg a legfontosabb ebben, mert ő tényleg az a sokoldalú védő, 4-es, 5-ös poszton, aki ha kell, akkor ki tud lépni kis csatárokra is. Bullock öregedése, nem tudom, nézd, szerintem ugyanolyan, mint tavaly. Tavaly is borzasztóan kezdte a szezon dobás szempontjából a szezon második felére visszajött a dobásra idén, és tök ugyanezt csinálja. Aha. 31 éves, nem volt súlyos sérülés, és szerintem ez még nem annyira fator.
Hát meg ő mondjuk olyan fitnessben tartja magát, hogy a csávóról elhiszed, hogy 3,5%-os a testzsír százaléka.
Igen, ő nagyon fit azért. Igen. Hozzáteszem, hogy mindig egy kicsit túlértékelt volt, vagy legalábbis az utóbbi években, tehát szerintem nem ér. Például az, hogy ő egyértelműen kezdő egy playoff rotációban, az nyilván felvetette már akkor, hogy itt akkor valami nem stimmel lesz a kerettel.
Most is
felfogja. Legalábbis nem. Most is fel fogja igenvetni ezt. Azt mondom, hogy a legeslegjobb esetőség mi a Mavericksnek az, hogy Christian Woodot már nem fogja tudni úgy beépíteni idén, hogy Christian Wooddal egy jó védekezést összerakjanak. Tehát az nem fog működni, hogy Christian Wood a kezdő. És itt ezzel az a probléma alapvetően, hogy ez meghatározza azt is, hogy Wood a padról milyen kedvelés és hogyan fog beszállni. A scoring, a pont szerzése és a hatékonysága az elképesztő idén, de ezt róla tudtuk eddig is, tehát tudtuk már a Mavericks előtt is, hogy a liga egyik legjobb támadó centere, köszönjük szépen, de hát nem ér olyan nagyon sokat. Hogyha esetleg mondjuk extra playmaker is lenne, akkor lehetne azért játszatni egy 30 percre, így ez a marad ez a 20 perces szerep neki, 20-24 perces szerep, ami a play-offban lehet, hogy 15 lesz, és lehet, hát hogy lesz igen. A nulla.
Hát igen, itt ez a húzós, mert az sem egy igazából, hogy itt McGee-vel meg Powell-lel túl sokat szórakoztok. Szóval
mindenkinek van valami problémája tényleg, és ez a baj, és ha a három játékost összegyúrnád, akkor talán lenne egy használható
playoff-rotációs
ember.
Az igaz.
De ennyi, igen. Ugye Timmy Hardaway Jr. az a shooter, aki ugye nem mindig tud dobni. Tényleg olyan cold időszakai vannak, amik annyira kihűl, hogy heteken keresztül nem tudja bedobni. Nem, ez se az a típusú játékos, akit szeretné a Doncic és Irving mellé. Tehát az, hogy vannak tényleg rohadt forró meccsei, ahol bedob 6-7 triplát, egy ilyen játékos mellé, mint Doncic, konzisztencia kell, és ugyanez igaz Irvingre is. Valami állandó dolog, amit tudod, hogy megkapsz, és az a durva, hogy talán tényleg Maxin kívül Josh Green lehet az, akitől ezt megkapod, meg nyilván Dwight Powell, de Dwightnál meg a konzisztencia nem biztos, hogy jót jelent. Egy szó mint száz, ez egy nagyon-nagyon szűkös keret, és taktikai szempontból sincs jól összerakva. Tehát nem egy ilyen csapatot kell építened Doncic és Irving köré. Nyilván persze tudjuk, hogy miért, tehát senki nem akarja nyilván Tim Hardaway Jr.-t értékért, nyilván senki nem akarja Bertans-t értékért, és ennyi. És nincsen nagyon sok eszetje sem a Mavericksnek, most már kezdtek visszacsordogálni ugye a draft jogok. Talán nyáron lesz tényleg az első olyan esély, amikor meg lehet majd erősíteni ezt a csapatot úgy igazán, az elmúlt éveket tekintve, de ott is ugye az lesz valószínűleg, hogy nyilván azt kell majd mérlegelni, meg onnan indul ki az egész, hogy mi van, ha Irving marad, és mi van, ha nem marad. És mind a kettőnél az a baj, hogy mind a kettőnél lehet nagyon-nagyon negatív képet festeni. Tehát az, hogy marad Irving, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy ez egy nyertes nyár lehet a Mavericksnek, hogy hú, megtartottuk Irvinget mondjuk plusz 2 évre, és akkor van 2 évre egy peak Luka Doncicunk, egy még peakhez közeli Kyrie Irvinggel, de nehéz az a baj, nehéz ezen duó köré építeni, és nincsenek egyszerűen meg az eszetek, akikkel lehetne ezt jól megcsinálni. Nagyon nehéz azt látni, hogy milyen út vezethet a Mavericksnek a contender státusz felé innen. A legjobb esetőség szerintem a Dark Horse, és az, amit mondtunk a múltkor, emlékszel Gábor, hogy hát azért ez a duo nagyon veszélyes lesz a play-offban, magas embereket szét fogják zilálni, oké, de ez mire elég? Lehet, hogy arra, hogy 7 meccsen veszítenek mondjuk egy Suns ellen, vagy 6 meccsen veszítenek egy Denver Nuggets ellen, és majdnem megnyerik azt a harmadikat is. Tehát ezt látom magam előtt, de azt, hogy ők konzisztensen akár a konferencia döntőig eljussanak, az egyszerűen nem realisztikus.
Nagyon ritkán a siker receptje a playoffba az, ha mindig 131-124-re szeretnél nyerni.
Igen, és
tavalyi Denvert érdemes megkérdezni erről.
Az egyetlen belső fejlődés, ami úgy komoly lehet, az nyilván Josh Green és Hardy, Jaden Hardy, de más-más módon nyilván Josh Green sokkal előrébb tart a fejlődésében. Jaden Hardy szerintem egy nagyon komoly potenciállal rendelkező játékos, tehát iszonyú jó fizikai adottságai vannak, van egy nagyon jó dobása. Nem is teljesen buta játékos, nem egy nagyon intelligens kosaras, de ebből a szempontból is azért egy átlag megvan, és hogyha egy átlag ebből a szempontból megvan, összerakod egy ilyen jó dobással, és ezekkel a labdakezelési, betörő és fizikai képességekkel, akkor abból egy nagyon-nagyon jó játékos lehet, de hát 2-3 év múlva valószínűleg, vagy legkorábban mondjuk a következő szezonban. George Greenbe pedig benne lehet az, hogy egy nagyon-nagyon jó kezdőjátékos lesz, egy 15 pontos, iszonyatosan energikus, nagyon jó védő és jó floor spacer, de az is még valószínűleg még egy év. És ugye rajtuk kívül senki másnak nincs esélye a belső fejlődésre, talán még Lukát lesz, amit akiben még lehet egy-két fokozat.
Yep, és ennyi. Úgyhogy nyilván ez az év, ez ez majd meglátjuk a Mavericksnél. Viszont akkor két rövid téma, az egyik az a Brooklyn Nets, amelyiknél azért érezzük, hogy gyengültek összességébe természetesen, viszont azt is elmondtuk, hogy a világ összes wingje ugye ott van, tehát tulajdonképpen mind védekezésben, mind támadásban egy egész jó elegyet tudnak csinálni, főleg, hogyha a Bridges még egy-két ilyen 45 pontos meccset elővesz, és azt néztem a tabellán, hogy ugye ők most az ötödikek, a vonal alatt, az első vonal alatt, a play-inben a hetedik a Miami Heat, na velük szemben 2,5 meccs előnyük van, én azt gondolom, hogy idáig reálisan lesüllyedhetnek, viszont a nyolcadik Atlantával szemben már 5,5, a Raptors Washington 9-10, ott meg 6,5 meccs. Én azt gondolom, hogy oda már nem. Tehát ez a Brooklyn reálisan meg fog küzdeni azért, hogy bemaradjon a playoffba, a biztos playoffba, és nem nagyon eshet a play-inbe se a hetedik helynél lejjebb, ami azt jelenti, hogy onnan két meccsen is vereséget kell szenvedniük ahhoz, hogy egyáltalán ne jussanak rájátszásba. Tehát innen azért, ha százalékosan kéne megállapítanunk az esélyeket, akkor teljesen reális azt mondani, hogy a Brooklyn rájátszásba jutásának simán több mint 50% az esélye.
Nem kérdés, és ha megnézed ezt a keretet, akkor tényleg egyből az jut eszedbe, hogy ú, basszus, ezt egy szupersztárnak tervezték. Tehát ha ide berakod, tényleg akárkit, bárkit lehet mondani az igazán nagy sztárok közül, poszttól függetlenül, akkor ez egy instant bajnok esélyes, hanem fő esélyes csapat lesz.
Azért én főleg olyan játékost mondanék, tudod, aki ilyen egyszemélyes playmaking, mint
Luka. Igen, igen, nyilván a legjobb fit az nyilván
egy naprendszer napocska.
Egy naprendszer igen. Játékos, igen. Egy LeBront most beraknál, az idei LeBront beraknál ebbe a csapatba, hűha.
Ja, simán.
És egyébként ez lehet, hogy ilyen outside of the box gondolkodás, de ha a legjobb Ben Simmons-t beraknád ebbe a csapatba, az is szerintem egy nagyon-nagyon jó és nagyon veszélyes gárda lenne. Emlékszel a legjobb Ben Simmons-ra, 17 pont, 8 lepattanó, 7 assziszt, valami ilyesmi volt, vagy fordítva 7 lepattanó, 8 assziszt. Az az agresszív Ben Simmons, aki nyilván ugyanúgy nem tud dobni, mint a mostani, de egy rohadt hatékony 17 pontot minden meccsen betett a közösbe, és elit több posztos védekezést nyújtott, egy tényleg egy magabiztos csávó volt, leszámítva az, hogy nem vállalt a dobást kintről. Még időnként a középtávolékot is bedobta, agresszív volt a horogdobásával, ami neki nem annyira nagyon rossz.
17 pont, 9 lepattanó, 8 assziszt, másfél steal és egy blokk.
És az egy nagyon-nagyon jó, teljesen legit, egyértelműen All-Star szezon volt, kettő is ilyen. És ez, az a baj, hogy ez a játékos sehol nincs. Hát pedig basszus, 22 éves volt, most 26 éves, most kell lenni a csúcson, a peak-en lenni, és ugye nem csak arról van szó, hogy kevesebbet játszik, hanem hogyha megnézed per 36-ra az idei átlaga 9,5 pont. Úgyhogy a második évében
rá se dobja.
A második évében 18 pont volt, és Simmons rohadt hatékony volt. Simán érvehetsz a mellett, hogy már akkor is csapdajátékos volt, mert a play-offban ugye senki nem lépett ki rá. Én értem, a lelassuló play-offban akkor is hátrány volt, de neki amúgy voltak egészen jó playoffjai is, tehát a 18-19-es futásuk alatt 62%-kal dobott a playoffban meccsenként, és 15 pont, majdnem 15 pontot átlagolt, 7 lepattanóval 6 assziszta. Tehát nyilvánvalóan még a legjobb Simmons is sokkal gyengébb playoff játékos volt, mint a lapszakasz játékos, de hát attól is nagyon messze van. És amit most Vaughn lenyilatkozott, hogy hát ez egy nehéz menet lesz, nehéz út lesz, ez Ben Simmons, ahogy visszataláljanak erre a dologra. És hát nagyon nagy bajok lehetnek sajnos Simmons fejében, önbizalmával, és nem akarom ezt mondani, de simán elképzelhető, hogy a pályafutás is veszélyben van egy 26 éves. Tehát innen borzasztó nehéz lesz neki már arra szintre is eljutni, ahol volt, nem beszélve arról, hogy hova juthatna még el, ha ő nem ilyen lenne, amilyen, és itt most nem csak azt mondom, hogy nem csak negatív dologra gondolok, hanem lehet, hogy ő egy túlérzékeny srác, valami olyan dolog van a személyiségében, amiről lehet, hogy nem is tehet, de ami kizárja azt, hogy ilyen mélyről mondjuk vissza tudjon találni oda, mert nyilván nem fogom azt mondani, hogy egy olyan játékos, aki number one pick volt, és játszott az NBA-be, és ott 17 pontot átlagolt, és többszörös All-Star, az egy nagyon gyenge mentális játékos, mert ez nyilván valóan így, kontextus nélkül egy baromság. De azt talán lehet mondani, hogy volt benne olyan, mondjuk egy időzített bomba személyisége volt abból a szempontból, hogy ahogy jött a szurkolói és a média nyomás, és az edzői nyomás, és a csapattársaktól a nyomás, hogy ezzel a rohadt játékelemmel, hogy mi a francért nem kezdett semmit, onnantól kezdve ő tényleg beindult a visszaszámlálás. És akkor jött ugye ez az önmegsemmisítés, és innen viszont azt nem tudjuk, hogy az benne van-e, hogy összekapja magát, mert azt láttuk, hogy ő egy karriert felépített középiskolába, egyetemen és az NBA első pár évében, ő egy sikersztori volt Ben Simmons. De hogy most, ahol most van, hogy onnan hogyan tud visszatalálni, az egyszerűen lehet, hogy nincs meg benne. És itt egyébként elő kell venni a korai edzőit, és elő kell venni igenis Brown-t, ja, akinek Brown, rohadt igen. nagy felelőssége van abban, hogy ideig jutott Ben Simmons. Tehát ott nem szabadott volna hagyni, amit csináltak 22-23 éves korában.
Igen, egy-kettő. A válasz az szerintem most már egyértelműen, hogy a valószínűbb, hogy nem, hogy sehogy, hogy nem fog tudni visszatérni, hogy ő már egy ilyen védő specialista marad, aki passzolni tud, és semmi mást. Kíváncsi leszek, hogy ezt meg tudja-e bárhogy cáfolni, de abban biztos vagyok, hogy ez nem ebbe a szezonba teszi, ha sikerül is. Na, gyorsan mondanék öt nevet, mondd, hogy szerinted milyen típusú csapatba illenének kivásárolt játékosok. Ezek olyanok lesznek, hogy lehet, hogy mire kijön a podcast, kedves hallgatók, ti már tudjátok, hogy ők hova mentek, de nekünk ebben a pillanatban még ez egy misztérium, Kevin Love.
Bucks,
aha, én pedig mondok egy Miami-t, és főleg azért, mert a Miami-ban annyira reálisan még mindig 25-30 perces
jó lenne, igen.
játékos lenne, tehát hogy oda kell, oda tényleg kell egy ilyen játékos.
Igen.
Bucks se rossz. Derrick Rose.
Derrick Rose. Hát...
Kinek kell egy csere irányító? Amúgy a Clippersnek, ne?
Igen, Clippers-t akartam mondani egyébként, igen. Tehát, hogy nem kell még nagyon erőltetni hirtelen ezt a Bones vonalat, egy picit tanuljon még. Derrick Rose a legjobb tanár egyébként.
Igen, és a Denver? Meg vannak ők elégedve most így?
Ez figyelj, nem hiszem, hogy Derrick Rose. Kiegészítő ember kvalitások szempontjából én nem gondolnám azt, hogy Derrick Rose jelen pillanatban jobb játékos, mint Reggie Jackson. Nyilván, ha mondjuk a középtávoliakról beszélünk, meg labdakezelés, akkor nyilván még ma is sokkal jobb Rose. De ezen kvalitásokra nincsen szükség a Denverben. A Denverben nyilván lenne szükség egy rohadt jó védőre, egy bulldogra, de az meg már ott van valamilyen szinten, ugye Brownban, és ő úgyis 30 percet fog játszani a play-offba, tehát inkább ilyen vész megoldás kell most, és hát nyilván floor spacing, tehát ha valami problémája volt a second unitnak, vagy mondjuk a négyes pad rotációnak, az az volt, hogy nem nagyon tudtak pontot szerezni. Most már erre azért találtak megoldást a Nuggetsnél. Az alapszakaszra szerintem nagyon jó lehet Bryant, és az alapszakaszra tutira nagyon jó lehet Reggie Jackson is. És aztán, hogy ők most mennyit fognak játszani a play-offban, nem hiszem, hogy nagyon sokat, tehát nyilván a Denvernek a hetes rotációja az megvan, a playoffra, ott nagyon jó kombinációja van szerintem a támadásnak és a védekezésnek, és akkor valakik majd lehet, hogy éppen matchuptól, vagy meccstől függően, de hogy ki lesz az utolsó két ember, az szerintem változni fog.
Will Barton. Itt én egyébként gondolkoztam.
Sehova.
Szerinted sehova? Na, mert ugye ő viszont egy olyan wing, aki egyértelműen tud labdát kezelni, és nem olyan szörnyű védő, sőt, szerintem egészen tűhető védő.
Sanz talán?
Hát igen, tehát én egyértelműen a Suns felé gondolkozom, de egyébként a Cleveland sem egy rossz ötlet, a Bucks sem egy rossz ötlet.
Hát Cleveland szerintem most megvan Rikivel, nem?
Hát nagyjából igen, azt majd meglátjuk, hogy ő mennyire vannak meg Rikivel majd a rájátszásban, de igen.
Erőtem lehet már teljesen üresen hagyni az elmúlt években.
Ez kétségtelenül igaz. Viszont az tök jó, hogy van valaki a padon, aki le tudja ütni a labdát, és ugye a végül is a Clevelandnél az Caris LeVert. Szóval egy hozzá hasonló igen. játékos Will Barton.
Hát meg nyilván Ricky egy egyéves kihagyás után jön vissza ACL-ből, tehát Franz se tudja, hogy elegendő idő-e a két hónap arra, hogy elérje ezt a szintjét. Ugye nagyon-nagyon óvatosan emelik a játék idejét, ugye 15 perc volt januárban, és eddig 19 perc februárban, és a számai borzasztóak, tehát a hatékonyság a mezőnyből, viszont jó vele a csapat, és egyébként ez a sérülés előtt is igaz volt rá.
Igen. Egyébként én még a Minnesota Timberwolves helyében fontolgatnám nagyon Will Barton, tehát arra a padra tényleg kell, és kell szervezés is. Tehát az szerintem egy jó fit. Na jó, jöjjön a legnehezebb, mielőtt bedobom neked és a Dallasnak Nerlens Noelt, szóval Russell Westbrook.
Ja, nem tudom. Az a baj, hogy mindig Russell Westbrookkal, hogy őt is a Suns. Csak a Suns tudom mondani nála is, mert ő a padról beszállva, esetleg ő second unitok ellen, vagy legalább nyilván a play-ban nem nagyon van olyan, hogy second unit, mert valaki mindig fel van az első ötösből is. Hát talán a Suns nála is, mert ugye az biztos, hogy a Mavericks nem. Hiába rövid a Mavericksnek is a padja, de abszolút nem kell, ugye Doncic a Irving mellé, tehát valamelyik úgyis mindig fent lesz a pályán, és mellé borzasztó fit Westbrook, mert ugye dobni se tud szegényként.
Hát igen, vissza Washingtonba, azt el tudom képzelni minden további nélkül.
Jó, hát most érted, de most playoff csapatokról beszélünk, akik egyértelműen playoff csapatok, nem? Tehát hát, nem play-in bárki?
De hát én értem csak, hogy most a kimásnak kellhet Westbrook reálisan.
Senkinek, tehát szerintem senkinek nem kell. Senkinek nem kell, mert ő még abból a szempontból még egy Reggie Jacksonnál is kevésbé kellene, hiába jobb játékos, vagy nehezen tudnám ezt is kimondani, hogy Russell Westbrook jobb játékos, mint Reggie Jackson. Igen, egy bizonyos szerepre jobb játékos, de arra a szerepre hanem játszatni már Russell Westbrookot.
Azt a szerepet nem is nagyon keresik playoff csapatok.
Nem is nagyon keresik playoff csapatok, igen, tehát itt így kell gondolkodni, abszolút, igen. Tényleg nincs ötletem. Talán a Suns, mert ők annyira vékonyak a padon.
Nerlens Noel, Mavericks.
Hát az nem kérdés, igen. Az nem kérdés, hogy visszatérhetne a tékozló fiú 6 évvel azután, hogy visszadobta nem is tudom, 4 éves, 75 milliós
szerződés. Igen.
Az amit vicces. Azóta is bánnak nyilván.
Gondolkoztam még ilyen Portlandbe, de egyébként a Drew Eubanks olyan fantasztikus munkát végez, cserecenterként és időnként kezdőcenterként, amúgy ez a csávó, ez nagyon durvát ugrik helyből. Szóval, hogy ezt így, én a Spursbe ezt nem láttam, hogy így emberünk, aki nem is center méretű, hanem kb. 6-9 magas, az így, mintha valami, nem tudom, milyen gumipadon mozogna, olyanokat ugrik, és lepattanózik, és zsákol, meg átzsákol, meg nem tudom. Na mindegy, ezt csak meg akartam említeni, de hogy aztán elvetettem, hogy most Noel, oké, rendben van. Ha már nem cserélték el Nurkicsot, akkor tök fölösleges oda Noel, és akkor itt véget is értett, hogy akkor igazából a Dallas az, aki reálisan megpróbálkozhatna vele, meg hát a Denver lett volna ilyen, csak a Denver inkább Bryant-tel próbálkozik, amit félig meddig értettünk. Igen,
azt én sértem annyira. Nerlens Noel simán egy 20 perces játékos, és őt kezdethetnéd is akár bizonyos meccsapokba, tehát ő szerintem egy playoff rotációs játékos, mert már nem tud sok minden, de amit tud, az viszonylag stabilan hozza ugye a gyűrű levédését, és nyilván nagyon jó fejez be, tehát mint lop célpont, már nem olyan, mint úgy igazán fiatal korában a sérülések előtt volt, de még mindig nem rossz lop célpont egyébként.
Igen, meg szerintem még mindig nem olyan vészes védő, hogyha esetleg switchelni kell, tehát...
Igen, nyilván nem az erőssége, de...
Igen, de talán egy Capellánál még gyorsabb. Hozzá lehetett mindig is hasonlítani őt.
Gyorsabb, igen, gyorsabb, bár Capella szerintem lehet, hogy intelligensebb kosaras, de gyorsabbnak gyorsabb Noelnál. Igen, mert szerintem nagyon jó. És ott tényleg, ott valószínűleg egy 18-20 percet játszanak a playoffban is, de ha annyit nem is, 15-öt biztos.
Na, hát akkor a végére értünk a mai adásunknak, és következő héten egy egészen mély és különleges téma jön, nem szeretném lelőni, de arra már egy ideje készülünk, és annyit elárulhatok, hogy Szemenkei Balázs és Mészáros Péter is egyszerre a vendégünk lesz, hogyha minden igaz. Úgyhogy a jövő hétet azt mi nagyon várjuk. Nektek jó szórakozást, kedves hallgatók! Ha esetleg lennétek olyan perverzek, és bármit megnéztek az All-Star hétvégéből, akkor ahhoz, hogyha pedig nem, akkor jó pihenést, és egy pár olyan nap jön, ugye, amikor se éjszaka nem maradunk fenn, vagy akik reggel néznek meccset, hogy se reggel nem kellünk azért korábban, hogy meccset nézzünk. Egy picit ilyen NBA szünet, ami szerintem ilyenkor mindig jól jön, és mi se vagyunk ezzel másképp Zolival. Úgyhogy jövő héten jelentkezünk újra. Zoli, köszönöm szépen, hogy ma is itt voltál.
Örülök, hogy itt lehetem, igen, és összesen egy nem is tudom hány napos szünet lesz ez, egy 9-10 napos szünet, ami összesen 9 napos, ugye LaMelo Ballnak volt egy vicces interjú, amikor az interjú való hölgy a pályán a meccs után interjúnál mondta, hogy na most 9 nap szünet lesz, és akkor LaMelo rácsolta, 9 nap? Tényleg? Azt hittem 4 vagy 5. És most megnézem, és valóban 9 úgy összességében mindennel együtt, mert február 24-én lesz legközelebb meccs. Tehát nyilván a 9 nap mondjuk inkább 8, de most egy teljes hét szünet van, és február 24-től lesz újra meccs. Örülök, hogy itt lettem. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, jövő héten tehát mi azért így a szünetbe is bejelentkezünk, majd velünk tarthattok akkor is, és köszi szépen, hogy most is ezt teszitek, illetve azt is, hogyha támogattok minket a patreon.com/keleten-nyugatonon, és várjuk sok szeretettel a hozzászólásokat is, akár a ilyen nagyobb átalakuláson átmenő csapatokkal kapcsolatban, de lehet, hogy azt mondjátok, hogy hát most az Atlanta Hawksról is beszélnünk kellett volna. Mi nem gondoljuk így, de lehet, úgyhogy nyugodtan kommenteljetek Facebookon, és minden jót kívánunk a jövő heti viszonthallásig. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.